Elsodorsz a hírfolyam? Kíváncsi vagy, hogy melyek voltak az elmúlt napok legfontosabb környezetvédelmi hírei? Itt a Zöld Hét, a Greenfo hír háttér podcastja. Hallgasd két hetente Sarkadi Pétert és szakértő vendégeit, így nem maradsz le a zöld információkról.
Jó napot kívánok! Íme a mai kérdések, amelyekre igyekszünk szakértő vendégeinkkel választ adni. Hogyan szennyezi bolygónkat a TEMU és a SÉN agresszív üzletpolitikája? Miért lehet még mindig új ruhákat kapni egy pizza árából? Hogyan hatnak a női vezetők egy vállalat fenntarthatósági eredményeire? Akik nélkül nincs élet, mit tehetünk a beporzókért? Lencsenyomozás. Honnan jön az egyik legkedveltebb hüvelyesünk a boltokban? Mi segíthetne a dühös és frusztrált magyar társadalomnak a környezeti klímás területen? Mi a kapcsolat a klímaváltozás és az álmatlanság között? Holdport vetnének be a globális felmelegedés ellen, de lenne értelme és realitása? Többek között e témákat járjuk körbe, és próbálunk kimerítő válaszokat adni a kérdésekre mai vendégeimmel, akik Gulyás Emese közgazdász, szociológus, a 2002-ben alapított Tudatos Vásárlók Egyesülete alapítója és elnöke, és Szabó Amanda Imola, meteorológus, éghajlatkutató, a környezettudományok doktora, a Másfél Fok szerzője. És akkor kezdjük azzal a hírrel, vagy azzal a jelenséggel, ami szerintem az utóbbi hónapokban majdhogy nem mindannyiunk életébe beletolakodott az internetes térben, ez a TEMU meg a SÉN, két kínai nagyon agresszív kereskedőház tulajdonképpen, internetes kereskedőcég, akik hát már kikerülhetetlenek, és az ember ugye bombázva van szinte minden felületen, hogy hát akkor vedd meg az én termékeimet, nagyon olcsó, nagyon gyorsan megkapod, csak senki nem gondolkozik azon el, hogy hát mi van e mögött? Szóval mekkora környezeti lábnyoma van ennek a jelenségnek? Emese?
Egyrészt itt több dologról beszéltünk magunknak a termékeknek a környezeti lábnyomáról, és egyébként a társadalmi hatásairól annak, hogy mennyire olcsón állítják elő ezeket a termékeket, másrészt pedig a szállításnak a környezeti hatásairól, és igazából ez volt az újdonság a hírekben, amire még nem mutattak rá, mert arra, hogy az olcsó dömpingárunak a termelése az nagyon nagy környezeti hatással jár, és legtöbbször nyomorúságos munkakörülmények között készítik ezeket, arról már tudtunk, de ez a fajta üzleti modell, amit a TEMU is alkalmaz, ez többek között arra is épül, hogy egyébként viszonylag gyorsan is ide érkeznek ezek az áruk, és ehhez legtöbbször ők légiszállítást használnak, aminek sokkal komolyabb a környezetterhelése, mint mondjuk ez egyébként ilyenkor szokásos hajó szállításnak.
Csak egy adatot hadd puskázzak most ki, egy tavalyi amerikai kongresszusi jelentés szerint a SÉN és a TEMU együtt naponta 600 ezer csomagot küld, és ez csak az USA-ra vonatkozik. A SÉN az 5000, míg a TEMU 4000 tonna árut szállít szintén a kínai Alibaba, és a TikTokkal együtt pedig ez összesen 10000 tonna. Az azt jelenti, hogy körülbelül 100 darab Boeing óriás gép szállítja ezeket a cuccokat naponta. Értetlen légszennyezést okozva ezzel.
Igen, hasonló témákkal a Tudatos Vásárlók is foglalkozott régen, amikor például arról van szó, hogy mondjuk, nem tudom, a chilei cseresznyét esszük, és akkor egy kiló cseresznyének az idejuttatása, az két kiló széndioxid kibocsátással jár, a két kiló megfelelő széndioxid kibocsátással jár. Tehát ugyanez a helyzet ezekkel az árukkal is. Itt csináltak a szerzők egy szemléletes számítást, ami azt mondja, hogy egy fél kilós áru, tehát ez egy ilyen kisebb csomagnak el tudjuk képzelni, annak az üvegházhatású gáz kibocsátása, ami csak a szállításához kötődik, az 2 kiló. Tehát ezt el lehet képzelni, hogy mondjuk az asztalunkon van egy kis csomag, egy ilyen kis fél kilós csomag, és mellette van egy négyszer akkora valami, az üvegházhatású gáz lábnyoma, mondhatjuk így, annak a terméknek. Ebben az esetben, hogy ugye ők elsősorban repülővel szállítanak a gyorsaság.
És mindez hajóval?
Az az 50-ed része a számítások szerint, tehát ez egy sokkal kisebb lábnyom.
De jó, persze, csak az időben nem versenyképes, mert így azt mondod, hogy megrendelem a netten, két kattintás, kifizetem, és másnap itt van, vagy két nap múlva hajóval, meg nem tudom én, egy hónap.
A fenntarthatóságnak, a fenntartható fogyasztásnak mindig az a 0.0-as kérdése, hogy egyáltalán kell-e az a dolog nekem, és akkor itt bejött ez a kérdés, hogy tényleg olyan gyorsan kell-e, tehát hogy itt kezdődik.
Az is fontos még, hogy itt most csak a szállításról beszélünk, és annak a környezeti lábnyomáról, és ugye akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi történt a legyártásnál, kik voltak azok, akik ezt legyártották, milyen körülmények között, milyen környezetszennyezés történt, és vajon mi történik azzal az áruval, amit például visszaküldünk, vagy esetleg soha nem is használunk, és címkéstül vagy bedobozolva áll a szekrényben. Én ezekkel az oldalakkal nem igazán foglalkoztam így a felvétel előtt, de amiatt így rápillantottam, és például a Temunál az volt az első mondat, amit láttam, hogy vásárolj úgy, azt hiszem, mint egy milliómos. Uh-huh. Tehát azzal próbálnak érvelni, hogy ugye itt elképesztő olcsó termékekhez juthatunk hozzá, és nagyon-nagyon gyorsan. És nyilván ehhez még ez az agresszív üzletpolitika, ami társul. Én amúgy azt olvastam pont, hogy talán a napokban vonták felelősségre, vagy fogják a Temut felelősségre vonni, amiatt, mert nem etikus módszerekkel próbálnak hatni a vásárlókra.
Igen, tehát ez a reklámozási gyakorlatra vonatkozó problematika sok más mellett. Tehát, hogy megint, hogy mire van szükségünk, és hogy ez az elképesztő áru dömping. Tudatos vásárlók tagja az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetnek, a BEUC-nak, és egy tavalyi egyeztetésen csináltunk egy becslést, hogy az ilyen hirtelen felindulásból megrendelt ruhaáruknak körülbelül az 1%-a az, amit végül hordanak az emberek. Itt ugye megint kapcsolódva egy ilyen főárukörhöz, ami a Temuhoz köthető, hogy ugye egyrészt ezek a mikrotrendek, hogy mikor mi divatos, ezek nagyon hamar kipörögnek, nagyon sok a gyártás során már minőségi hibás termék, akkor utána a fogyasztónál minőségi hibás, az interneten vásárolt termékek közül az, ami végül mégse jó az anyaga, a színe, a mérete, stb. És egyébként is túlrendelték magukat az emberek, tehát ahogy így bontja le az ember a gyártástól, odáig, hogy mondjuk 100 darab póló végigmegy a gyártósoron, abból egy lesz az, amit végül hordanak az emberek, és ez is egy nagyon nagy környezeti hatás, amit ez a fajta vásárlás, amit a Temu most így erőltet, vagy kínál, mondhatjuk semlegesen, ez még inkább ráerősít ezekre a folyamatokra.
Hát vagy lenyomja a torkunkon, inkább így fogalmaznék, mert annyira agresszíven nyomják a reklámokat, és két kifejezést találtam amúgy egy ehhez kapcsolódó, de másik cikkben, ez a 24.hu-nak a cikke volt, az a címe, hogy a Temu durván letarolja a magyar piacot, és ezért a magyar webáruházak most hát fellázadtak, bedühödtek, és szeretnék csak azt elérni, hogy egyenlő esélyek legyenek. A Temu az egy csomó minden engedélyt, meg jogdíjat, meg stb. Nem fizet, amit a magyar webes cégeknek kell, tehát egyszerűen képtelenek az árversenyben talpon maradni, és akkor itt jön egy kifejezés, hogy piac felfaló ár, gondolom te ezzel már nyilván találkoztál, mint tudatos vásárló, meg a sötét mintázat.
Ez a piac felfaló ár, ezt régen úgy tanultuk, vagy tanították, hogy a dömping ár. Tehát ugye egy nyilvánvalóan irreális árat alkalmaz, ami adott esetben még a termelési költségeket sem fedezi, azért, hogy elárasztva a piacot, piaci pozíciókat biztosítson magának. Aztán, hogyha ezeket már megszerezte a versenytársak, ellehetetlenültek, akkor újra lehet építeni az árakat. Hát ez egy ilyen klasszikus versenypiaci probléma, amivel általában a versenyhivatalok szoktak foglalkozni. Egyébként az szerintem érdekes, hogy honnan tudják a magyar kereskedők, hogy fölfalta a piacot, tehát hogy ők milyen adatot látnak.
Az megvan, hogy a magyar vámhivatalhoz hány tétel érkezett be vámolásra. És csak tavaly az utolsó negyed évben 30%-kal növekedett ez a szám, akkor jött be a Temu. Tehát, hogy ez elég egyértelmű volt, hogy ez nagyon megdobta, és akkor valaki kiszámolta, vagy valami adatokat talált, hogy például, hát ezen röhögtem egy jót, az elmúlt fél évben Kínából több hajkefe jött be, mint előtte 5 év alatt.
Csak azért, mert olcsó, meg...
Ja, ez azért, hogy villámakció, most vedd meg, mert ez az utolsó 5 darab, tehát ezek az ilyen nagyon direkt módszerek, amivel behűítik az embert, és ráadásul tényleg, hogyha azt hittetik el velem, hogy én milliómos vagyok, mert minden szírszart megvehetek.
Lehet 5 hajkeféd is.
Fú, hát azért az már nem semmi.
Hát azért az fontos hozzátenni, mint ugye a másfélfok.hu-nál én írok ezekről a problémákról, de mint átlagfogyasztó, hogyha mondjuk tudatosságbeli kérdés van, akkor én is többek között a tudatos vásárlókhoz fordulok, és itt azon van a hangsúly, hogy azért mondjuk velem is szembe jött már a Temu és a Shine, és azért az is opció, hogy erre amúgy nem klikkelünk rá. Tehát az nagyon fontos, hogy lenyomják a torkunkon, csak így jön be az a képbe, hogy tudunk hozni egy olyan döntést, hogy megpróbáljuk akkor ezeket a hatásokat valamilyen módon elkerülni, hiszen amikor már ott vagyunk, akkor amúgy valóban azért nehéz, hiszen nyilván szakértők dolgoznak azon, hogy ezek a reklámok olyanok legyenek, hogy bármennyire is tudatos az ember, azért elgondolkodik, hogy valójában ő ezt szeretné, arra szüksége van, és mennyire jó, hogy esetleg meg tudja tenni, hogy beszerzi. És amit még azért szerintem fontos végig gondolni, hogy milyen áron szeretnénk mi ezeket a dolgokat, mert például, amikor az ember mondjuk vesz egy 30 eurós pólót, tehát egy 10-12 ezer forintos ruhát, ami amúgy már sokszoros ára annak, amit ezek az ultra fast fashion, tehát szuper gyors divatú helyeken árulnak, ott is mindössze sok esetben néhány cent jut vissza ahhoz a dolgozóhoz, aki amúgy ezt lejártotta. És akkor még ugye nem beszélünk a környezeti hatásokról, és gondolhatjuk azt, hogy ez szörnyen távol esik tőlünk, de ezek a folyamatok ugye nyilvánvalóan körbeérnek, és hogyha valahol például óriási kibocsátás van egy gyárban a világ másik felén, az globális mértékben a mi életünkre igenis hatással lesz.
Hát amit számot említettél, az a 29 eurós póló, amiből 18 cent. Tehát durván az egy százada. Marad az azt varró bangladesi, vagy nem tudom én milyen harmadik világbeli, sok esetben ugye gyerekeknél. És ez egy másik cikk, ez a Telex cikke volt, miért lehet még mindig új ruhákat kapni egy pizza árából pár nappal ezelőtt jelent meg, ugye. És akkor itt vagyunk, hogy a fast fashionnek a környezeti kára, vagy ára, vagy externáliája, amiről nem beszélünk, mert csak azt, hogy hú, de jó, most bementem, milyen olcsón kapok egy t-shirtet, és akkor hoppá.
Hát igen, és pontosan ez az én életemben például abszolút sorsfordító volt, amikor láttam a True Cost, tehát az Igazár című dokumentumfilmet, ami pontosan arról szólt, hogy mi van ezeknek a gyártási láncolatoknak a kiindulási pontjában, és hogy ki az, aki ezeket ugye legyártja, és milyen körülmények között. Nagyon fontos azt látni, tehát tudatosan, hogyha elgondolkodunk, hogy ha valamilyen árunak nem emelkedett az ára, vagy csak nagyon minimális mértékben, a nagyvállalat, nem lehetünk olyan naívak, hogy azt gondoljuk, hogy lemondott a profitjáról, akkor azért nagy valószínűséggel ugye a dolgozók azok, akiken úgymond csattan az a bizonyos infláció, aminek például meg kellett volna történnie egy ilyen árváltozásnál.
A ruhák 10-40%-a az, amelyeket soha nem adnak el. Ez egy amerikai felmérésből származó adat, ami nagyon durva. A divatipar évente 80-150 milliárd közötti ruhadarabot gyárt le, ezzel pedig egymaga felel az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 8-10%-áért. Ezeknek a nagy része az vagy megy Afrikába, valahol lerakódik, vagy elégetjük.
Hát ugye ezzel kapcsolatban, amit fontos látni, hogy akkor ugye a ruháknak majdhogy nem a fele az eladásra se kerül, és akkor itt arról van szó, hogy amit el se adnak, és az még nincs benne ebben a számban, ami például néhányszor kerül hordásra, vagy pedig címkéstül áll egy szekrényben, és ugye ez óriási mértékű kibocsátás kapcsolódik, és abba is fontos belegondolni, hogy nyilván egy olyan helyen, ahol azzal se foglalkoznak, hogy például az alapvető emberi jogai teljesüljenek egy dolgozónak, ott a környezetvédelmi előírások is háttérbe lesznek szorulva. Ugye ezzel kapcsolatban, ami még szerintem talán szomorú, hogy egyre többször fordulnak oda az emberek, hogy jó, de hát utána majd el tudom adni használt ruhának, de amikor a használt ruha már lényegében ugyanannyiba kerül, mint egy új, hiszen olyan rengeteg van, hogy miért vennék meg olcsóbban, akkor ezzel is azért kicsit takarózunk, hiszen szomorú módon ezek a ruhák sokszor tényleg visszakerülnek a feladóhoz, és itt azokat a rossz körülmények között élő embereket értem, akik azokat legyártották, és utána ők próbálják valahogy ezeket eladni, és ők élnek azon a területen, ahol valóban ezeket sok esetben elégetik. Azért az fontos látni, hogy van lehetőség itt is szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen hogyha ezeket a ruhákat nem csak kidobjuk a kommunális szemétbe, hanem például elvisszük egy ruhagyűjtő konténerbe, akkor ott legrosszabb esetben van rá lehetőség, hogy géprongyot csinálnak belőle. Nyilván egy hulladék égető üzem megfelelő körülmények között energiát tud ezekből termelni, és természetesen van annak módja, hogy ezeket úgy például tovább adományozzuk, hogy az tényleg jó helyre kerül.
Igen, de ugyanakkor ez megint egy csővégi megoldás. Tehát ha egy kicsit jobban megnézzük a ruhacímkéket, akkor lehet látni, hogy mondjuk újrahasznosított műanyagból készül, aminek lehet a forrása egy korábbi élete a ruhának, vagy újrahasznosított gyapjúból, tehát ez létezik, csak ez egy nagyon pici százaléka, ugyanúgy, ahogy az általános fogyasztás esetében is. Most már ott nagyon sok mindent gyűjtünk szelektíven, mégis az újrahasznosulás aránya az nagyon alacsony.
Hát meg ugye miatt. Az is így dilemma, vagy hát ilyeneket is olvastam, hogy igazándiból jószerivel nincs is olyan textília, ami ne tartalmazna legalább egy 5-10%-ba valamilyen műanyag komponást. És akkor innentől kezdve, hát az már nagyon drága és nagyon macerás újra felhasználni, szétszedni, igen. Akkor, amikor ennyire olcsó az új. Tehát ez pont olyan, mint a műanyagnál is, hogy hát amíg ilyen olcsó a kőolaj, addig inkább abból csinálom, mert egyszerűbb, mint újrahasznosítani a műanyagot, vagy azoknak is csak egy részét lehet. És hogyha megnézzük a technológiát, a víz, energia, minden, hát jó, megelőzés. Tehát el kéne gondolkozni, hogy kell-e ennyi ruha, ilyen egyszerű a dolog, és ez javarészt ugye a nőknek a kompetenciája, de ezt én csak azért mondtam, mert hogy ugye nemrég volt a nőnap, és hát március 8 kapcsán egy olyan cikket hoztatok, hogy a nők és a fenntarthatóság, hogyan hatnak a női vezetők pozitívan egy vállalat fenntarthatósági eredményeire. Ez egy kicsit így elsőre olyan teoretikus, de hát akkor próbáljuk meg a gyakorlatban ezt megnézni.
Nekem ebben igazából az volt az érdekes, hogy ugye azt tudjuk, hogy a pénz mozgatja a világot, vagy ugye legalábbis létezik ez a mondás, még ha szeretjük azt is hinni, hogy nem. És azért, hogy a különböző pénzek a világban, a befektetésre váró pénzek a világban jó irányba menjenek, ugye az elmúlt években, évtizedben megjelentek a különböző befektetési alapok, amelyek a várt hozam mellett társadalmi célokat is kitűznek. Tehát itt ugye, amit már jobban ismerünk, azok a különböző zöld célú alapok, amelyek környezetvédelmi fejlesztésekbe viszik a befektetni való pénzt. Erre szolgálnak különböző tőzsdei indexek, amelyek ezeket a befektetéseket követik nyomon. És nemrégiben megjelent egy olyan index, ami egy másik jelenséget követ nyomon, ez pedig az, hogy a női vezetést preferáló cégek hogyan teljesítenek a különböző tőzsdéken. Ez azért fontos, mert ugye a fenntartható fejlődési célok között is megjelenik a nemek közötti egyenlőség, amit nagyon sokszor a vállalatokban úgy fordítanak le, hogy például kvótákat szabnak arra, hogy a női vezetők X arányban jelenjenek meg a vezetésben. És nagyon sokszor ezeket az intézkedéseket kétségek kísérik, hogy hát most azért, mert valaki nő, attól nem lesz jó vezető. Ezt persze úgy lehet legjobban megcáfolni, vagy igazolni azt, hogy a nőknek is pont ugyanannyi szerep juthat a vezetésben, hogyha összehasonlítjuk az eredményeket a különböző összetevőjű vezetőséggel rendelkező vállalatoknak a gazdasági teljesítményét, és akkor most született egy ilyen index, amely kifejezetten azoknak a vállalatoknak a teljesítményét nézi, ahol tesznek erőfeszítéseket azért, hogy a női vezetők azok megfelelő számban és arányban legyenek benne a vezetőségben.
Ezzel kapcsolatban ténylegesen vannak már tanulmányok, kormányok, például tavaly szintén a nőnap alkalmából az egyik kollégám Lehocki Anna Mária másfélfok.hu-ra egy olyan 91 országon átívelő tanulmányt dolgozott fel, amiben pontosan azt vizsgálták és mutatták meg, hogy azok a vállalatok és kormányok, ahol nagyobb arányban reprezentáltak a nők, egyszerűen jobb és erősebb klímapolitikai döntéseket hoznak. És az, hogy erre ténylegesen van igény, az például abból is látszódik, hogy ugye minden évben megrendezésre kerül az éghajlatváltozási keretegyezmény tagjai között szereplő részesfelek, tehát részes országoknak a konferenciája,
ez
ugye ezek
a COP-ok,
COP, így van, és a következő COP, ami Azerbajdzsánban kerül megrendezésre, ott, amikor kijelölték most egy pár hónapja ennek a szervezőbizottságát, ott csak férfiakat jelöltek ki. És erre volt egy nemzetközi felháborodás, hogy ez ugye pont az ellenkező irányba mutat, annak ellenére, hogy kimutatható bizonyíték van arra, hogy ha nők is egyenlő arányban részt vehetnek egy ilyenen, akkor egyszerűen jobb eredmények születnek. És ez a tanulmány, amit említettem, ez többek között azt emelte ki, hogy ez sok esetben azért is fordul elő, mert egyszerűen a nőknek ez a, hát ugye sokszor társadalmilag rájuk osztott családfenntartó szerep miatt sokszor jobban tisztában vannak a környezettudatosabb, ugye akár az élelmiszer beszerzésével kapcsolatos, akár a gyermekvállalási kérdésekkel kapcsolatos jó irányokra. Tehát egyszerűen az, hogy mi lesz a jó például a jövő nemzedékének, arra sokkal érzékenyebbek és jobban odafigyelnek, tudatosabb döntéseket hoznak ezzel kapcsolatban.
Visszatérve a tőzsdei indexre, még egy dolgot elmondanék, vagy kiemelnék ebből a hírből. Ez pedig az, hogy valóban kiderült, tehát ugye mondtam, hogy ez egy alkalmas eszköz például ennek a vitának, ha nem is az eldöntésére, de érdekes szempontokat hoz be, és azt mutatja ez az index, hogy a gazdasági teljesítmény azoknak a cégeknek, ahol magasabb arányban reprezentáltak a nők, egyáltalán nem rosszabb. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ne legyenek nők a vezetésben, mert alkalmatlanok rá mondjuk, vagy inkább legyenek anyukánk. És azt is kimutatták, hogy stabilabban működnek azok a cégek, ahol magasabb arányban reprezentáltak a női vezetők, tehát a gazdasági teljesítményükben kisebb kilengések vannak, hanem egy ilyen állandóbb, stabil működést tudnak hozni.
Amanda, itt említette már azt, hogy a családi vonalon a fenntarthatóság zöld szemléletben ugye a nőki a vezető szerep? Vagy a végső szó? Akkor kérdőjel.
Ez nagyon nehéz kérdés, mivel amellett, hogy valamilyen szinten ugye ezek alapján, a tanulmányok alapján őket ugye jobban foglalkoztatja ez a témakör, sokszor azonban kifejezetten hátrányból indulnak nagyon sok felől a világon, különösen azokon a területeken, ahol amúgy a leginkább veszélyeztetve vannak, ugye ki vannak téve mondjuk azoknak a kockázatoknak, hogy egyszerűen nem jut lehetőség mondjuk az oktatásban részt venni, ugye különböző természeti katasztrófák miatt például el kell költözniük egy bizonyos területre, és emiatt ugye nehéz nekik ezt a szerepet betölteni, és sokszor az is van, hogy bár ők ugye elméletben döntéseket hoznak mondjuk a családon belül, hogy mondjuk milyen termék kerüljen megvásárlásra, sokszor amiatt, hogy például rájuk hárul a gyermek nevelés, emiatt esetleg olyan munkát végeznek, ami kevésbé magas jövedelemmel jár, vagy ugye semmilyen fajta jövedelemmel, és akkor ezzel is kialakulhat egy ilyen kiszolgáltatottabb helyzet.
Nőnap, március 8. Március 10 a beporzók napja, hogy akkor a jeles napoknál maradjunk. Ugye beporzók alatt az ember automatikusan a méhekre gondol, ami hát csak egy féligazság, mert hogy ez egy sokkal nagyobb rovartársaság, akik nélkül viszont mi nem sokra mennénk. Nem lenne ilyen édes az életünk, szó szerint.
Nagyon sok mindent tudnak tenni az emberek a hétköznapokban. Itt is ugye vannak pozitív, meg negatív irányok. Szerintem a legelső lépésnek annak kellene lennie, hogy aki például kiskertet ápol, vagy akár közterületet, bármit, valahogy helyettesíteni kell azokat a szereket, amelyek hát gyakorlatilag halálosak ezekre az állatkákra. Hát mindenek előtt a glifozát és az arra alapuló szerek. Ezek egyszerűen halálos mérgek. Tehát ugye erre mindig úgy gondolunk, mint ipari gyomírtóra, de igazából, ha valaki bemegy egy barkácsáruházba, hogy szeretné otthon lefújni a gyomot, ott is nagyon sok ilyen termék van, tehát hogy ezeknek a használatát azt nagyon fontos, hogy elkerüljük, hogyha szeretnénk, hogy életben maradjanak a beporzó állatkák. Másrészt pedig kedvezni kell nekik, tehát olyan élőhelyeket érdemes kialakítani és fenntartani, ahol ők jól érzik magukat, és akkor itt most megint visszajukathatunk a gyomírtáshoz. Például a lóherére sokan úgy gondolnak, hogy az egy gyom, gaz, ki kell húzni, de például pont a méhecskék azt nagyon szeretik, tehát érdemes méhecskebarát kertet, balkont, stb. Ápolgatni, és akkor ez meghálálja.
Ebben az időszakban szokott minden évben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívásról élni a lakosság felé, hogy kérem tisztelettel, itt az ideje, hogy most már a méhecske hoteleket, vagy más néven darázs garázsokat tessék szeslenni, telepíteni, akinek van valami kis területe, ami semmi más, csak különböző fa részek, pici lukakat belefúrunk, és akkor ezeket az amúgy javarészt magányosan élő például darazsokat, meg méheket is oda szoktatjuk, akik az égvilágon nem bántják az embert, csak itt kéne a szemléletformálás, hogy az emberek tudják azt, hogy ezek nem fognak bántani. Tehát ez nem egy méhkas, aki rád ront. Amanda?
Nem, most újraolvastam egy korábban a másfélfok.hu megjelent cikket, ahol szerintem egy fantasztikusan izgalmas leírást adott Vince Csilla, az ELTE meteorológiai tanszékének egyik doktorandusza, aki kifejezetten ő a méhekkel foglalkozik, és az éghajlatváltozás hatásával, meg az emberek hatásával a méhekre, és ebben ő viszonylag részletesen, amellett, hogy leírta a különböző fajokat, és ő pontosan milyen hatással vagyunk mi rájuk, milyen nagyon pozitív hatással vannak ők mi ránk, ő az ilyen kis trükköket is, hogy például ugye a mélegelőnek a jelentősége, vagyis hogy ezt hogyan csináljuk, ezzel kapcsolatban ő megszólalt szintén.
Az a baj, hogy ez is például politikai kérdés volt egy időben a méhlegelő, amikor a főváros elkezdte ezeket telepíteni, akkor az ellenzék így azt mondta, hogy hát persze, mert itten a főváros kérem szépen ezzel ideologizálja meg azt, hogy nem csinál semmit a zöld felületekkel, nem kaszálja meg semmi, és akkor jöttek ilyen derék ifjú titánok, akik fűkaszával a méhlegelőnek nekiestek. Szóval, hogy amikor a sötétség diadala van, miközben egyébként meg az összes nemzetközi kutatás azt mutatja ki, hogy ahol például Nagy-Britanniában óriási probléma volt, hogy rengeteg rovar elpusztult az intenzív mezőgazdaság miatt, és elkezdték kiirtani a mezővédő sávokat. És hát most akkor úgy rájöttek arra, hogy hát nincs olyan nap alatt, tessék szesen békén hagyni, mit tudom én, 10-15 méteres eredeti állapotban ott kell a szántó szélén hagyni, és mindenki baromira jó járt, mert hogy egy-két éven belül visszatelepült az élővilág, a gazdák is jó jártak vele. Tehát ezt meg mondjuk szerintem Magyarországon is pont ugyanez a helyzet, csak
hát, lehet, hogy ők nem olvasták a tanulmányokat, akik kimentek fűkaszában a méhlegelők ellen.
Ez biztos.
Egyébként ez is nagyon érdekes, hogy azt hiszem, az Budapestnek a főkertésze, vagy mi a pontos titulusa, Bardóczi Sándor
főtájépítész
nyilatkozta, hogy ezek a városi területek, amiket elkezdtek egy kicsit visszavadítani, egyébként nagyon, tehát ez az angol kert, ez a romantikus kert, hogyha szétnéz valaki a városban, ezek nagyon szépek, kifejezetten esztétikusak, hogy nagyon sokszor előáll ez a helyzet, hogy amíg a szántóföldeken intenzív gazdálkodás folyik, és ugye mindent kigyomlálnak, lefújnak, stb. Tényleg elpusztul a rovaroknak az élőhelye, addig ezek a városi méhecskebarát kertek, parkok, ezek mint egy kis oázis szolgálnak, tehát ide menekülnek a rovarok, madarak, mert a természetes vidéki élőhelyük az nagyon gyorsan pusztul.
És az asszályt is jobban tolerálják, ami nagyon fontos és egyre gyakoribb sajnos. No, maradjunk még a gasztronómiánál, mert végül is a beporzás is gasztronómia.
Igen, ezt akartam még hozzátenni, szerintem ez nagyon fontos, hogy sokszor ez olyan absztrakt dolognak tűnik, hogy jaj, hát a méhecskék mi közünk nekünk ahhoz, vagy a beporzók.
Pedig csak lekvár.
Vagy a körülöttünk lévő park, hát nem is járok parkba, kit érdekel, de igazából nekik az élelmiszereinket, a legalapvetőbb ételeinket köszönhetjük, tehát nélkülük semmi nincsen, se zöldség, se gyümölcs, se kávé, csokoládé, semmi. Úgyhogy ők fontosak, és ez az egészen hétköznapi életünkben is megjelenik, tehát mindenkit érint.
És ha nincs, akkor meg úgy járunk, mint a kínaiak, hogy méhek beporzók híján kézzel az emberkék fölmásznak a gyümölcsfákra, és kis ecsettel a bibéket megporozzák. Ide is el lehet jutni, sajnos. No, szóval tehát gasztronómia, a tudatos vásárlók megnézte, hogy honnan jön az egyik legkedveltebb hüvelyes növényünk a boltokba. És ez pedig, hát ugye főleg szilveszterkor van csúcsidőszaka a lencsének, amit én megvallom őszintén, bemegyek a boltba, hát én nem nagyon nézem, hogy ez honnan jön, mert úgy általában egyfajta van, és akkor azt megveszem. Pedig lehet, hogy érdemes lenne megnézni, hogy akkor az Kanadából jön, vagy aki tudja honnan, milyen messziről.
Igen, tehát az eredeti kérdése az a tudatos vásárlóknak a szomorú válasza arra, hogy hol kaphatsz magyar lencsét, hogy egyrészt nem tudjuk, de azt tudjuk igazából, hogy honnan jön a lencse, mert nem kötelező ráírni a származási országot, és ezt tapasztaltuk, végignéztünk 9 áruház láncot, hogy a legtöbb helyen olyan csomagolt lencsét árulnak, amire nincsen ráírva, hogy honnan jön, de ha rá van írva, akkor is inkább elborzadunk, tehát Kanada az egy nagyon gyakori származási ország, és akkor egy kicsit közelebbről mondjuk Törökország, Oroszország, tehát semmiképpen nem a közelünkből jön, holott egyébként lehetne termeszteni, ugye ezt jól mondom, hogy itt megfelelőek az éghajlati viszonyok a lencse termesztéshez. Mi egyébként nagyon nyomoztunk, hogy találjunk magyarországi lencsét, és olyat találtunk, aki éppen félbehagyja már a termesztést, de ő amúgy is csak egy ilyen gasztronómiai hős volt, aki még termesztette.
Amit talán érdemes átgondolni és megnézni, hogy ahol viszont ugye kifejezetten törekszenek arra, hogy minél több magyar terméket, vagy legalábbis európai terméket áruljanak, azok ugye a csomagolásmentes boltok, ahol például az ilyen jellegű hüvelyeseket, száraz termékeket, rizs, tészta, ilyesmi, azt ugye minden esetben meg lehet találni, és ezekben a boltokban, ami fontos, hogy sokszor szerintem ki is írják, de ha nem, akkor az eladók biztos, hogy minden egyes termékkel kapcsolatban tisztában vannak, hogy az honnan érkezett, hiszen azt ők szerzik be, és hát ha ez egy olyan forrás lehet, ahol több magyar termék van, hogyha a klasszikus áruházláncok esetleg ezt még nem kínálják.
Lencsében én szinte kizártnak tartom, de hogyha hallgatja egy csomagolásmentes bolt, amelyik tud magyarországi forrásról, akkor jelentkezzen.
A Tudatos Vásárlók Egyesületét keresse meg a neten.
Igen. És még annyit tennék hozzá, hogy ugye ez az egész hüvelyes élelmiszerek kérdés azért fontos, mert a húsfogyasztásnak nagyon nagy a klímára gyakorolt hatása, a hús termesztésnek, tenyésztésnek,
állattenyésztésnek,
igen. És a hüvelyesek az egy nagyon jó helyettesítő a fehérje forrásokat illetően, és egyébként nem csak szilveszterkor van a szezonja, hanem az egész téli időszakban egy kifejezetten fontos szerephez jut, amikor egyébként minden másnak szűkében vagyunk. És ezzel kapcsolatban is olvastam egy érdekes hírt a Napokban, hogy amikor ugye mindig vizsgálják, hogy a vegetáriánusok meg a vegánok azok elég jól lakottak-e a húsevőkhöz képest, és akkor ott is azt mutatták ki, hogy pont a téli időszakban, amikor sok hüvelyest esznek, akkor egész jó a megfelelő egészségügyi értékük, és inkább nyáron, amikor nem annyira figyelnek oda, vagy ez a koranyári időszak, amikor még kevés dolog van, az a hiány időszak, és nem a tél.
Igazán, de csak egy kérdés, hogy tehát nem köteles senki feltüntetni a származási országot, maximum azt írja fel, hogy EU.
Nem, ezeknél a termékeknél ez sem. Tehát, hogy vannak olyan csomagolt lencsék, ahol egyáltalán semmi nincs leírva, és ez szabályos.
Az Unióban így megengedett, hogy nem tüntetik fel, hogy honnan jön?
Olyan elvárás van az élelmiszerekkel szemben, hogy nyomon követhetőnek kell lennie. Ugye az élelmiszerbiztonság az nem játék, tehát hogyha valami szennyeződés történik, vagy kiderül, hogy káros az egészségre termék, akkor annak visszakövethetőnek, sőt minden esetben visszakövethetőnek, de nem neked, hanem a hatóságnak.
Tehát, a hatóság honnan tudja, nincs ráírva az acskóra?
Hát ők kapcsolatban állnak a gyártóval, stb. Tehát, hogy ez a gyártási vagy az ellátási láncban egy elvárás, hogy pontosan lehessen tudni, hogy honnan jön ez a lencse.
Én itt fogyasztó bízzak meg a hatóságokba.
Hát ebben az esetben igen.
Jó, hát igen. Megbízunk. Más nem tehetünk. Oké.
Okay. Bocsánat, igen? Csak a más nem tehetünk. Nyilván nagyon nehéz témákat érintünk, mert mindegyik olyan, hogy szerintem egyesével tudnánk róluk egy-egy órát beszélni. Azért is gondolom, mind a ketten reflektálunk, ugye mind a tudatos vásárlópontúra, mind a másfélfokpontúra biztatván a hallgatóságot, hogy olvassanak tovább, hiszen képtelenség mindent kifejteni. De ugye amellett, hogy mondjuk a ruhaipar kapcsán, vagy akár itt a vásárlás kapcsán beszélünk arról, hogy a vásárló legyen tudatos és keresse azokat a termékeket, ugye azért nyilván nem lehet mindent rátolni az egyénre, és kell egy rendszer szintű változás, hogy például akkor az Unióban minél több információ legyen a termékeken feltüntetve. Ugye ezzel kapcsolatban szerencsére most már zajlanak a változások, de nagyon fontos, hogy a döntéseinkkel, ugye, tehát mind a vásárlásunkkal, mind meg ugye hát a szavazatunkkal is szavazunk, ugye szó szerint, tehát amikor például jönnek majd az európai parlamenti választások, vagy bármilyen lehetőségünk van abba beleszólni, hogy ki fogja ezeket a döntéseket a fejünk fölött meghozni, akkor ezeket figyelembe lehet például venni, hogy ki az, aki egy ilyen számunkra fontos témakört, például karon ragad, hogy mondjuk legyen lekövethető, hogy honnan érkezik az élelmiszer.
Hát igen, itt azért zárójelben nekem vannak fenntartásaim az Unióval kapcsolatban, amikor sok százezren vagy akár millióan aláírnak egy petíciót, hogy különböző növényvédőszereket tiltsanak be, de annyira erős a vegyipari lobby, hogy rendre leveszik, miközben nagyjából tudható, hogy X vegyszer az erősen, gyanúsan rákkeltő hatású, de ez egy más történet.
Ez a Zöld Hét, a Greenfo hírháttér podcastja.
Mi most viszont egy óriási nagyot ugorjunk, mert hogy az asztalunktól távolodjunk el egészen a Holdig, mert hogy te egy olyan hírt küldtél, aminek az a címe, hogy több millió tonna holdport vetnének be a globális felmelegedés elleni harcba. Hát ezt egy meteorológus éghajlatkutatótól természetes, hogy ilyen hírt küld nekem. Mi a lényege?
Igen, itt ugye a különböző zöld hírek kapcsán ez csak egy ilyen jó példának találtam igazából, mert egyfelől azért tetszett ez a hír, mert amellett, hogy leírja, hogy pontosan itt milyen technológiai megoldást képzeltek el a mérnökök, kutatók, akik ezt kitalálták, arra is felhívja a végén a figyelmet, hogy ezzel mi a probléma. Ugye azért próbálják ezt a holdport, vagy ezt a technológiát azért találták ki, és született meg elméletileg, hogy ez is egy megoldás lehetne arra, hogy valahogy gyorsan tudjuk a globális felmelegedést megfékezni. Ugye azt alapvetően úgymond ilyen geomérnökséggel két irányból lehet elképzelni, vagy hát nem csak geomérnökséggel, egy, hogy ugye a beérkező hőmennyiségét csökkentjük valahogy, és a földről kimenő hőmennyiségét. Ugye az utóbbi lenne az, amikor csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ezzel ugye meg tudjuk fékezni, és majd hosszú távon visszafordítani a globális felmelegedést. Ugye a másik, úgymond könnyűnek tűnő megoldás, hogyha valahogy a beérkező napsugárzást próbáljuk meg megállítani, és igazából csak azért gondoltam, hogy ez egy érdekes téma is, fontos róla beszélni, mert újra meg újra fennöppennek ilyen technológiai megoldások, amik által ugye nagyon könnyűnek tűnik a megoldás. Viszont ahogy ebben a cikkben a végén ki is derül, hogy egyfelől a legtöbb ilyen megoldás az még csak úgymond kockás papíron létezik, és ezeknél mindig fontos figyelembe venni azt, hogy egy ilyen mértékű változás ugyanúgy, ahogy az üvegházhatású gázok mértéktelen kibocsátásával hatalmas, nagyon nehezen előrelátható változásokat indítottunk el az éghajlati rendszerben, ezek szintén olyan változások lennének, amit még annyira se értünk, hogy mi történik, amellett, hogy olyan elképesztő költségekkel járnának, ha meg is tudnánk valósítani, hogy abból igazából számtalan másik problémát megoldhatnánk a Földön.
Mondjuk nekem ilyenkor mindig eszembe jut az a régi közgazdász mondás, hogy nincs ingyen ebéd, tehát hogy minden pénzbe fog kerülni, tehát hogyha ha nem technológiai megoldást keresünk, hanem a magatartás változást, az is pénzbe kerül, hogyha az externális költségeket, tehát ugye amik a környezetrombolással, a társadalmi károkkal fölmerülnek, csak senki nem fizeti ki akár a póló árában, ezt beépítenénk az árba, az is pénzbe kerül, tehát nem jön el ingyen a jó világ. Mondjuk ezzel a hírrel én egy dolgot nem értek, illetve biztos többet is, csak erre egyre azért felfigyeltem, hogy azért a földi élet kialakulásában az, hogy bejut ez a napfény meg hőmennyiség, az egy nagyon alapvető dolog volt, nem? És ez a megoldás, hogy ebbe piszkálna bele, ami hát olyan nehéz elképzelni. Tehát ez olyan, mint a méhecskék nélküli élet, hogy nehéz elképzelni, hogyha az emberi élet feltételeinek egy ilyen alapvető összetevőjét megpiszkálják, hogy abból valami jó sül ki.
Teljesen egyetértek, tehát ez az egyik nagyon fontos üzenete, amit látni kell egy ilyennél, hogy sokszor ezek a fajta megoldások azért olyanok, hogy a Föld bizonyos részén akár még jól is elsülhet, máshol óriási gondokat okozhat, és amit fontos látni, hogy ezek mindig csak egy ilyen átmeneti megoldás. Tehát ez ugye arra nem jelentene megoldás, hogy akkor a további kibocsátás csökkentés.
Hát generálunk egy másik problémát, amit majd megold egy másik mérnökcsapat, hogy mindenki jól járjon vele. Ez mondjuk én megpróbáltam elképzelni, hogy állott az asztronauta és lapátolja a holdport valahova, és akkor ez úgy kimegy. De ennél van egy sokkal egyszerűbb dolog, egyszerűen csökkenteni kell a széndioxid kibocsátást, aztán a problémát meg kell szüntetni.
A probléma, hogy amit a különböző klíma előrejelzések mutatnak, meg már nagyon sokszor kiszámoltuk, hogy mennyivel kellene csökkenteni az étkezéssel kapcsolatos kibocsátást, közlekedéssel, stb. Tehát itt olyan léptékváltásról van szó, amit sokáig nem tudtunk elképzelni, hogy mondjuk 20 év alatt 75%-kal csökkenjen az étkezéshez kapcsolatos kibocsátás csökkentés. Még mindig nem tudjuk elképzelni, de közben ebből a 20 évből már leketyegett 10, és látszik, hogy nem teljesülnek ezek a célok, és ezért is van az, hogy egyre inkább technológiai megoldásokban gondolkoznak, mint például a kibocsátási részének az elnyelése valamilyen módszerrel. Ez is rendkívül problematikus, de ilyen megoldásoknál, mint ez a holdporos, az is fölmerül, hogy például ez diplomáciailag hogy néz ki. Tehát, hogy ki ez a terület, és akkor ki csinálhat micsodát. És hogyha belegondolunk abba, hogy csak a sima földi diplomáciai tárgyalások is mennyire végtelenek bírnak lenni, hát ez egy újabb mínusz a megvalósíthatóság.
Kiküldhetnénk a holdra a delegációkat, ezt oldjátok meg a problémát. Jó, persze, oké, maradjunk abban, hogy ez a sci-fi területe, és ebből soha nem lesz semmi.
Igen, ami viszont nagyon fontos, és visszatérve arra, hogy minek mi a költsége, azért fontos látni, hogy még egy ilyen hír például, vagy akár az a bizonyos széndioxid befogás, ezek mind olyan technológiák, ami vagy csak kockás papíron, vagy egyelőre nagyon kismértékben zajlik, és majd valóban szükség lesz rá, hiszen bizonyos területeket mondjuk a nehéziparban tényleg nem nagyon fogunk tudni helyettesíteni, viszont ezek nem adnak megoldást olyan problémákra az éghajlatváltozás mellett, mint például a környezetszennyezés, ugye a vizek szennyezése, az élelmezési problémák, stb. És azt is fontos látni, hogy van pénz arra, hogy megvalósítsuk például a klímacélokat, és ez egyáltalán nem járna azzal, hogy úgymond visszamegyünk a barlangba, amit ugye nagyon sokszor próbálnak ellenérvként felhozni, hanem a legtöbb ilyen megoldás pontosan azért, mert többek között a légszennyezettség, a környezetszennyezés és egyéb dolgokra is megoldást kínálna, ugye növelni a jólétet, csak ez a pénz jelenleg például a fosszilis ipar támogatásába ömlik.
Hát ugye említetted ezt a bizonyos COP nevezetű részes felek éves konferenciáját, és ott visszamenve az időben, minden évben általában az az egyik sarokpont, hogy a fejlődő országok, akik felelősek a kibocsátás döntő részéért, mennyi pénzt hajlandók áldozni a szegényeknek, akik meg az elszenvedők, hogy ilyen klímavédelmi alapokba, nemzetközi alapokba adjunk pénzt, hogy valami történjen. És akkor ugye itt mindig ugye elhangzik, sőt most már állandóan erről szól a dolog, hogy ez a bizonyos másfél fok, mert hogyha azt nem tudjuk tartani, akkor itt nagyon komoly problémák lesznek. Szerintem az emberek egy része így szkeptikus, hogy hát ottan a politikusok évente összegyűlnek, konferenciáznak 4 napot, hoznak szép, nagy, hangzatos döntéseket, majd nem történik semmi, mert a következő évben is körbe ugyanezt a gittet rágjuk le. Ellenben te írtál egy olyan cikket, aminek az a címe, hogy kisközösségi cselekvés lehetne a gyógyír a dühös és frusztrált magyar társadalomnak környezeti klímás téren is. Ugye ez egy nemzetközi felmérés volt, hogy az emberek, a lakosság, hogyan áll hozzá a klímaváltozás témájához.
Igen, itt egy nemzetközi kutatócsapat, a MindWorks csinált egy 6 országra és többek között Magyarországra is vonatkozó úgynevezett dűmonitort, amivel azt vizsgálták, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, környezeti kérdésekben mennyire frusztrált a társadalom, és az jött ki, hogy például a klímaváltozás kérdésében a lakosságnak a fele, míg a környezetszennyezés kérdésében a lakosságnak a 2/3 az egy nagyon magas kategóriában mérges, ott az adott tanulmány kategóriái szerint. Amúgy nekik az oldalukon elérhető a konkrét kérdőív is, hogyha valaki meg akarja ezt nézni. És amit kifejezetten Magyarországra, mert minden országra megfogalmaztak ajánlást, és Magyarországra felmérvén a lakosságnak a gondolkodásmódját és a válaszait, arra jutottak, hogy az alulról jövő kis lokális kezdeményezések, és különösen azok, amik az alkalmazkodásra fókuszálnak, azok nagyon fontosak lehetnek így hazai specifikusan, mert ezek olyan megoldások lehetnek, amiben az ember egy ilyen, hogy mondjam, mentális megkönnyebbülést és segítséget nyújt, hogy valamiben ténylegesen részt tud venni, és ugye mivel alkalmazkodásról van szó, ezért egy talán jobban kézzelfogható eredmény lesz ebből. Ugye ez azért is fontos, mert nyilván nagyon sokat beszélünk a különböző klíma és környezeti hatásokról, sőt válságról, és mi is a másfélfok.hu-nál mindig igyekszünk valami fajta megoldást is kínálni az olvasónak, hogy mit tud tenni, és ebben a cikkben amúgy szerintem a megoldási résznél a linkeknek a 3-a az a tudatosvásárló.hu-ra kanyarodik vissza.
Köszi.
Mert ott vannak nagyon jó források olyan dolgokra, mint például a közösségi mezőgazdaság, a közösségi komposztálás és más egyéb jó lehetőségek.
És ami egyébként fontos, hogy ez az energiaközösség, és ehhez csak zárójelben annyit tegyek hozzá, hogy nemrég kezdték el nyilvántartásba venni az első energiaközösségeket Magyarországon. Az egyik például az a Magyar Természetvédők Szövetsége és pár civilnek egy konglomerátuma. Tehát ugye ez már végre az első lépések nálunk is megtörténtek, miközben egyébként Bécsben meg már nagy, komoly, már 6. vagy nem tudom, 8. nagy közösségi erőművet, naperőművet építik föl, és működtetik, és pörög a dolog, tehát a jövő az ez.
Engem annyira érdekelne, hogy kontrolláltak-e már csak így módszertanilag arra, hogy általában mennyire dühösek az emberek, mert nekem az a benyomásom, hogy általában Magyarországon dühösek az emberek bármire.
Nem biztos, hogy a klímaváltozásra.
Igen, és akkor lehet, hogy emiatt az általános magas frusztráció miatt van az, hogy a klímakérdésekben is ennyire frusztráltak. Na mindegy, ez egy ilyen módszertani
érdekesség. Jó, hát ez Magyarországon, ahol amúgy meg már minden kérdés politikai kérdésé válik perceken belül sajnos is. Akkor elszabadulnak az indulatok, de ez megint egy más történet. Szóval klímaváltozás, egy másik cikked, most jelent meg március 12-én talán. Alvási idő és minőség, turbulencia, villámlás, aktív vulkánok a gleccserek helyén, ezekre is hat a klímaváltozás. Hát ebből egyet emeljünk ki, szerintem a leginkább az érint mindannyiunkat, az alvás kontra klímaváltozás.
Igen, ebben a cikkben néhány olyan területet érintettem, ami talán nem olyan, amire a mindennapokban gondolunk, hogy befolyásolja a klímaváltozás, és igen, az nagyon érdekes volt, hogy az alvásunk hosszát és minőségét is befolyásolhatja. Nagyon leegyszerűsítve azért, mert nem esik jól melegben aludni. És ugye ezzel kapcsolatban vannak egész pontos vizsgálatok, hogy mi az a hőmérsékleti tartomány, amiben egészséges aludni alapvetően, és amiatt, mert ugye például Magyarországon egyre gyakoribbá válnak a hőhullámos időszakok, és egyre extrémebbé, ezekben az időszakokban egyszerűen később, tehát a nap folyamán későbbre hűl le úgy a hőmérséklet, hogy mi abban már el tudunk aludni, és nyilván, hogyha mondjuk reggel kelni kell dolgozni, vagy reggel már érkezik az újabb hőség, akkor lerövidül az az időszak, amikor egyáltalán optimális lehet az alvásra az idő.
meg főleg, hogyha valaki belvárosban lakik, egy nagyvárosban, és akkor ilyenkor jön ki a hősziget jelenség sarkosabban.
Igen, tehát az is nagyon fontos, hogy egyáltalán milyen környezetben vagyunk, és az is nagyon fontos, hogy ami amúgy Magyarországon a kibocsátások legnagyobb részét képezi, ugye a háztartási energiafelhasználásból származó kibocsátások, ugye ezekre a megoldás egy rendszer szintű országos mélyfelújítási program lenne, és ez amellett, hogy a kibocsátásainkat jelentősen csökkenni, és ezzel fékezni a felmelegedést, egyben például az ilyen helyzetekben sokkal komfortosabbá tenni a létezést, hiszen egy jól szigetelt lakás, az egyfelől a téli hidegben ugye kisebb fűtéssel komfortosra fűthető, és nyáron pedig sokkal kevésbé éreznénk a hőség hatását.
Sőt, mi több, most már lassan a nyári hűtés energiaigénye nagyobb, mint a téli fűtésé. Legalábbis hát most nem is nagyon volt elünk.
Hát igen, és ugye nyilván sokszor ez ugye egy nagyon jó példa a rossz alkalmazkodásra, a légkondicionáló, amivel ugye tovább fokozzuk a felmelegedést, hiszen hogyha mondjuk nem megújuló energiás forrásokból fedezzük, akkor az további fosszilis égetéssel energiát ad ahhoz, hogy mi hűtsük a lakást, ami a fosszilis égetések miatt meleg. És ugye pontosan erre például megoldás nyilván egy mély felújítás, de ugye az is segíthet, ha például, amikor már jobban lehűlt a levegő, akkor átszellőztetjük a lakást, akár egy langyos vízben fürdős is segíthet ezen, tehát azért különböző ilyen hétköznapi praktikákkal enyhíthetjük egy kicsit az elalvás nehézségét.
Azt javaslom a hallgatóinknak, hogy olvassák el a cikket, mert egy csomó érdekes dolog van. Eszembe nem jutott volna, hogy az aktív vulkanizmus összefüggésbe hozható a klímaváltozással, mert az, hogy mondjuk az erdőtüzek gyakoribbak, az olyan eléggé logikusnak tűnik. Meg hát láttuk, hogy nyáron milyen iszonyatos nagy asszályforróság van, mondjuk csak a Mediterráneumban, és hogy szegény portugálok, spanyolok, görögök, mindenki szenvedett az erdőtüzektől. Miután eltelt az időnk, én már csak 4 cikk címet szeretnék a hallgatóknak ajánlani, mert hogy azért rengeteg nagyon érdekes dologról mi is, meg hát az egész sajtó beszámolt zöld eseményekről, amik mellett úgy elmegyünk, mert sokszor a napi politika elviszi. Az egyik például Greenfon egy tanulmány, hogy egyszerre drága és olcsó a tömegközlekedés, és hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát most ugye itt mindenfajta bérleteket bevezettek, és persze aki bérletes, az tulajdonképpen jó jár, mert viszonylag olcsón vagy olcsóbban tud közlekedni Budapesten meg az agglomerációban, de azért itt felmerülnek közgazdasági aggályok is, hogy ez meddig tartható fönn, kifizeti a révészt, szóval lesz-e pénz a fejlesztésre, vagy szép csend belerohad a rendszer. Szóval sok-sok kérdőjel van. Aztán egy nagyon, szerintem nagyon fontos hír, amit mindenféleképpen kell, hogy halljon az ember, hogy Verespatak megmenekült. Ugye ott volt egy aranybányászatra vetemedett kanadai cég, amelyik beperelte a román államot több milliárd dollárral, mert ugye az állam azt mondta, hogy nem, akkor mégse adunk engedélyt nektek a bányászatra, és akkor ez egy ilyen washingtoni székhelyű beruházási viták rendezésének nemzetközi központja című testület döntése alapján azt mondta, hogy nem jogos nektek a kártérítés, úgyhogy a románok ezt megúszták, és Verespatak is megúszta, mert emlékszünk, hogy ott
hát azért... A Verespatak már megúszta egy ideig, itt az volt a kérdés, hogy mennyibe kerül ez a megúszás.
Igen, sok milliárd dollár úsztak meg. Aztán egy nagyon fontos dolog, amiről hát részint beszéltünk itt a mai egy órában, az, hogy 40 éves tilalom ellenére még mindig gyártják a rákkeltő vegyszereket, ezeket a bizonyos PCB-ket. Tehát nem direkt ezt gyártják, csak ez egy csomó vegyipari gyártásnak a mellékterméke, és ott van pici mennyiségben különböző anyagokban. Ezeket régebben ilyen műanyaglágyítónak használták, de már ki van tiltva, meg kéne semmisíteni a készleteket, még az se történt meg, szóval, hogy így nagyon sok időzített bombán ülünk, és hát valami jó hír is, mondjuk jó hír is legyen a végén, hogy végre elindultak a barna kukák a lakókhoz bizonyos helyeken, tehát elindult a biohulladékgyűjtés Budapest 3 kerületében kísérleti jelleggel, ugye a 11., a 20. és a 21., meg egy pár vidéki nagyvárosban, de azért őszintén szólva, hát a szakemberek, meg szerintem a lakosok is azért nagy kérdőjelekkel tekintenek erre a tesztüzemmódra, hogy ez hogy fog működni, miközben a kommunális hulladéknak alsó hangon az egyharmadát meg lehetne szüntetni, és értelmes célokra ugye komposztálva felhasználni, meglátjuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok. Legközelebb a zöld hét az 2 hét múlva jelentkezik. A mai vendégem volt Gulyás Emese közgazdász, szociológus, a 2002-ben alapított Tudatos Vásárlók Egyesületének alapítója és elnöke, illetve Szabó Amanda Imola, meteorológus, éghajlatkutató, a környezettudományok doktora, a Másfél Fok szerzője. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztőt Sarkadi Pétert hallották.
Ez volt a Zöld Hét, a Greenfo Hír Háttér podcastja, mellyel 2 hetente péntekenként jelentkezünk az Ökotárs Alapítvány és a Mérték Média Elemző Műhely pályázati támogatásának köszönhetően. Akit a részletek is érdekelnek, a műsorhoz tartozó, a Greenfo Podcast menüpontjából elérhető cikkben megtalálják a szemlézett hírek linkjeit is. Kísért figyelemmel a Greenfo folyamatosan frissülő híreit, sajtófigyelő rovatát, és érdemes feliratkozni Facebook oldalunkra, valamelyik hangmegosztó vagy YouTube csatornánkra is.